Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, arra kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Köszönjük szépen a türelmeteket, nem gondoltuk, hogy ilyen sok embert fog ez érdekelni, de akkor legközelebb is ezek szerint majd valószínűleg itt leszünk. Szalai András vagyok, az Apologia Kutatóközpontnak a vezetője. Mindenkit szeretettel köszöntünk a mai estén, ennek a sorozatnak az első estéjén. Hitvédelmi Teaház, ami hát itt most elindul, az első öt rész, ha minden jól megy. A Apologia Kutatóközpont hitvédelemmel foglalkozik, ez egy keresztény elkötelezettségű valláskutató, hitvédelmi kutatóközpont, profilja kutatás, oktatás, tanácsadás, nem keresztény vallásoknak a kereszténységből alkotott képét vizsgáljuk, és azt, hogy hogyan lehet nekik elmondani az evangéliumot úgy, hogy értsék. Ennek az egész munkának egy szegmense a könyvkritikák, olyan könyveknek az elemzése, amelyek a kereszténységről, Jézusról, Bibliáról elég furcsa képet tárnak az olvasó elé, főleg kezdi zavarni ezeknek a könyveknek a tartalma, aki ismeri a Bibliát, ismeri az egyház történetet, aki utána azért néz a dolgoknak. Ezt sokan nem teszik meg, úgyhogy hitelt adnak ezeknek a könyveknek. Ezért foglalkozunk ezekkel, három ilyen lesz az öt előadásból. Igazából Biffinek, Bible Fictionnek neveztük el a sci-fi után szabadon, mert majd látjátok, hogy ezeknek az anyagoknak mennyi köze van a valósághoz. Mégis éppen a Da Vinci kód a mai témával kapcsolatban, hát meg kell jegyezni, hogy itt egy keresésről van szó ebben a regényben, ahol bizonyítékok vannak, felfedezések, stb. És sok ember ezt komolyan veszi, gondolja, hogy ez mind igaz, anélkül, hogy ő maga utána járna. Ezzel az előadással, ez az egész sorozattal az lenne a célunk, hogy mindenkinek egyfajta módszertant is adjunk, hogy nézzen utána a dolgoknak. Ne higgyen el bárkinek bármit, csak azért, mert ott van a tévén, vagy csak azért, mert megjelenik nyomtatásban. Úgyhogy előre megköszönöm a figyelmeteket. A napirend az úgy lesz, hogy Brátán János, az Apologia Kutatóközpont munkatársa, itt a helyi gyülekezetben az egyik vezetője a gyerekszolgálatnak, ő megtartja az előadást. Utána lesz lehetőség kérdésekre, válaszokra, és hát szerintem olyan hét után valamikor fogunk végezni. Úgyhogy ennyi lenne a mai program. Köszönjük még egyszer a János feleségének, Verának a, nem tudom hol van, köszönjük szépen még egyszer az egész dizájnolást, a PowerPointos munkát, és akkor csapjunk a lovak közé. Gyere, János.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy óriási előnyös helyzetben vagytok hozzám képest, ugyanis látjátok a szlájdokat, én viszont nem. Én remélem, hogy összhangban leszek a feleségemmel, aki ott hátul próbálkozik, és időnként próbál követni, ami nem biztos, hogy minden esetben egyszerű lesz. Tehát ez a Hitvédelmi Teaház első előadása lenne, vagy első alkalma, és az a címe, hogy mi az igazság a Da Vinci kód körül. Ez egy nagyon érdekes könyv, mert nagyon sokféle embert felbosszantott. És egy kicsit komolyabban vették ezt a könyvet, mint általában a regényeket, és egyáltalán felmerül az a kérdés, hogy olvashatunk-e ilyen jellegű regényeket, lehet-e erről egy kereszténynek véleménye, egyáltalán kézbe vehetjük-e, összehasonlíthatjuk-e a Bibliával, korabeli történelmi dolgokkal, tehát ebből a szempontból szeretnénk ezt az egészet megvizsgálni. Erre az ad alapot, mert egy nagyon furcsa megállapítással kezdődik ez a könyv. Rögtön a 11. oldalán, a magyar fordításban úgy szerepel, hogy adatok, de az angol kiadásban, az angol nyelvű kiadásban úgy szerepel, hogy facts, tehát tények, és itt olvashatunk néhány apróságot. Egyetlen egy mondatot szeretnék, amit talán láttok. A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak. Úgy gondolom, hogy Dan Brown ezzel a lépésével nagyon leszűkítette azt a területet, ahol ő a történetben mozoghat. Hiszen azt állítja ezzel a mondatával, hogy gyakorlatilag megfelel az igazságnak, kivétel maga a sztori. Most Szeretnék megkérdezni valamit. Tegye fel a kezét, aki olvasta a regényt. Hűha, ezek szerint többen, mint gondoltam. A többiek nem ide készültek? Jó, azok számára, akik nem olvastak, vagy régen olvastak a regényt, azt foglaljuk egy kicsikét össze ezt az egész történetet. Tehát nézzük meg először azt, ami Dembrandt szerint is fikció. Hát maga a regény egy gyilkossággal kezdődik, egy nagy darab albino szerzetes lekaszabol egy Jacques Sanuer nevezetű kurátort, aki a Louvre-nak a kurátora, és ő haláltusájában bizonyos kódokat elrejt a maga körül ilyen úgynevezett fekete fényű, csak UV megvilágításra látható tollal különféle képekre, illetve maga köré. Na most azért, hogy ezeket a rejtés üzeneteket a rendőrség visszafejthesse, egy valláskutató, illetve pontosabban egy vallásos szimbológia kutató professzor kérnek fel Robert Langdon, hogy segítsenek neki a tettest megtalálni. Hozzá kell tennem, hogy közben a rendőrség elsősorban őt gyanúsítja ezzel a gyilkossággal. A főhős, itt a Robert Langdon megismerkedik ezen a folyosón, ezzel a Sophie Nouveau nevezetű hölgyel, aki az áldozatnak gyakorlatilag az unokája. Kiderül, hogy elvileg ő lenne az, aki ezekben a megfejtésekben segítene neki, de igazság szerint családi kötelékek kötik az áldozathoz. És elkezdődik egy ilyen szökés, megszoknak a rendőrség előtt ők párosban, aztán megtalálnak egy zürichi bankban, egy széfben egy ládikát, különféle üzenetek, illetve titkoknak a feltárásával, megfelelő bankszámmal. Nagyon izgalmas az egész történet. Onnan úgy menekülnek, hogy körbefogja magát az épületet a rendőrség, és úgy menekülnek ki belőle, hogy maga a bankvezér lesz az, aki kimenekíti őket az utolsó pillanatban, de az meg a banknak ugye félti az imázsát, éppen ezért el is rabolja egyben őket, és adott pillanatban még meg is akarja őket gyilkolni. Most a regény úgy folytatódik, hogy nem, természetesen nem lövik le őket a regény egyharmadánál, hanem tőlük is megszabadulnak, és egy Hibing nevezetű ilyen grálkutatóhoz menekülnek be, aki ennek a Langdonnak a jó barátja. Beszélgetnek, és itt történik az a dolog, ami minket a legjobb jobban majd érdekelni fog. Különféle dolgokról, és itt szépen lassan ezt a Sophie-t bevezetik azokba a titkos dolgokba, amiket ilyen gnosztikus és egyéb dolgok kapcsán tettek volna nekik átadni. De beszélgetésüket megzavarja ez az albino szerzetes, és megpróbálkozik azzal, hogy ismét megszerezze azt, amiért eredetileg ő elindult. Megint körbezárja őket a rendőrség, megint kiszabadulnak egy ilyen alaksori folyosón keresztül, aztán elmenekülnek Londonba. Ott Londonban tovább bonyolódik a szál, csapat két részre szakad. Igazság szerint kiderül, hogy ez a Teaving összejátszik a gyilkossal, meg összejátszik a komornyikjával, elraboltatja saját magát, így szabadul meg igazság szerint Langdontól és Sophie-tól, hogy ne kelljen tovább velük foglalkoznia. Ugyanakkor rájön arra, hogy az ő csapattársait is valahogy ki kéne dobálni a rendszerből, és ennek megfelelően először magát a gyilkost, tehát ezt az Opus Dei szerzetest is kiteszi a megfelelő helyen, elfogja a rendőrség, aztán a komornyikját, a közvetlen munkatársát megöli. Viszont nem tudja megfejteni az utolsó kódot. Ennek az a sajátos következménye lesz, hogy szüksége lesz mindenképpen arra, hogy újra segítséget kapjon a Sophie-tól és Langdontól, akik azt gondolják, hogy életveszélyben van ez az ember, de gyakorlatilag az derül ki, hogy egy félőrült grál kutatóval van dolgok, aki ölni is képes. Lényeg az, hogy Newton sírjánál megjön a megfejtés, de ezt Langdon már nem tudja meg. Ott is közbelép a rendőrség. Következő titok elviszi őket a Roslin kápolnába, ahol megtudja Sophie, hogy igazság szerint eredetileg meghaltnak gondolt nagymamája és unok édestestvére az él, és kiderül, hogy ők testileg Jézus Krisztus leszármazottjai. A grálkutatás az ugye folytatódik a regényben, és Langdon ebben a bizonyos kis picike kis piramisban megtalálja Mária Magdolnának a maradványait, és rájön arra, hogy ott neki mindenképpen le kell borulnia, és ezzel véget ér maga a regény. Na ez a fikció. Tehát eddig a történelem. És akkor most jön az alternatív történelem, amiről szeretnék beszélni. Langdon és Teaving nagyon sok érdekes kijelentést tesz magában a regényben, de hogy a hátterét jobban megérthessük, nézzük meg, hogy Dembrandt mit mond egyenesben. Tehát nem a regény szereplőjén keresztül, hanem saját maga. Dembrandt azt mondja a történelemről, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a történelem megismerhetetlen. Olyan korba léptünk, amiben mindent megkérdőjelezünk. A múltban a tudást tekintélynek tekintélyek adták tovább, most mi keressük és fedezzük fel magunknak. Ugye érződik benne az a lelkület, az a gondolkodásmód, hogy igazság szerint a történelem az tőlem függ. Én vagyok az, aki a történelmet alkotja. És még egy érdekesség, a történelmet az írott történelem kezdete óta a győztesek, a hódító és fenntartó társadalmak és hitrendszerek írják. Ma már számos történész hiszi, hozzám hasonlóan, hogy egy adott elképzelés történelmi hitelességének felmérése során legelőször egy sokkal mélyebb kérdést kellene feltennünk magunknak. Mennyire hiteles történelmileg maga a történelem? Érzitek? Mennyire hiteles maga a történelem történelmileg? Szeretném megmutatni, hogy mik voltak Dan Brown-nak a forrásai, tudományos forrásai. Nagyon hamar kiderítettük, hogy igazság szerint összesen 3 könyvet használt ennek az alternatív történelemnek a megírásához, és azt kell mondanom, hogy ebből a 3-ból 2 meg is jelent már magyarul. Ez még jóval régebben, mint maga a regény. Ez az Abbé Titka címet viseli, 3 angol szerzőnek a műve. Amikor kitört ez a Da Vinci őrület, akkor az egyik kiadó egy másik forrást, ezt a bizonyos templomosok titkát is kiadta. És az a sandagyalum, hogy hamarosan meg fog jelenni a 3. forrás is magyarul, nem kell szerintem túl sokáig várni. Tehát ez a 3 regény az, ami az ideológiai hátteret bizonyítja. Nézzük meg, hogy mit gondol Dan Brown, illetve az ő szereplői mit gondolnak erről az egészről. Láthatjátok, hogy az a lényeg, hogy szinte minden hazugság, amit apáink Krisztusról tanítottak nekünk. Ez az egyik sommás mondat, ami alapján összefoglalhatjuk ezt, hogy mi tanít ez a regény, valamint Jézus és Mária Magdolna házassága történelmi tény. Tehát ilyen állításai vannak ennek a regénynek. Akkor szeretném összefoglalni azokat a sarokpontokat, ami alapján ez a történelem működik. Az első forrás, azok az úgynevezett gnosztikus evangéliumok. Ebből a forrásból vezette le azt Dan Brown, hogy Jézus Krisztus és Mária Magdolna házas volt. A másik, hogy igazság szerint az egyházban az egyház vezetőjéül Mária Magdolnát jelölte ki Jézus, később viszont a férfiak magukhoz ragadták a hatalmat. Érdekes. A második ilyen forrás, amiről szeretnék beszélni, azok a középkori legendák, ezekből a következőket emeltek ide Dan Brown. Jézus halála után Mária Magdolna elment Galliába, és ott egy gyermeket szült Jézustól. Tehát az egyik ilyen sarokpont. És hogy ennek a gyermeknek az utódai beházasodtak a Frank Meroving királyi dinasztiába. Jó? Ugorjunk tovább. Az angol szerző 3-as Bagent, Lee és Lincoln a forrás. 3 dolgot emeltem ki, amiből 4 lesz. Az egyik a 325-ös nicei zsinattal kapcsolatosan állít 2 dolgot. Véleménye szerint itt határozták meg isteni személyként Jézus Krisztust először, addig csak egy emberi prófétának gondolták. És a másik, hogy Nagy Konstantin volt, akinek a parancsára újraírták az új szövetséget. Jó? A grál valójában Mária Magdolna, tehát ez a másik ilyen sarokpontja ennek a dolognak, aminek szintén Bagent, Lee és Lincoln a háttere, valamint az, hogy Jézus Krisztus utódai mai napig is közöttünk élnek. És akkor nézzünk meg az utolsó ilyen sarokpontot, aminek a forrása a Le Dossier Secret, ő a franciás a csapatban, legalábbis utána nézett. A Sionrend titkos szervezete őriznek bizonyos titkos dokumentumokat arról, hogy Jézus Krisztus családfája kiket foglal magában, tehát ezek ilyen titkos dokumentumok, és hogy olyan nagy mesterei voltak, mint Leonardo, Newton, Botticelli, Cocteau, tehát elég nagy nevek. Na, hát akkor ezek után nézzük meg, hogy mi lesz az az 5 terület, amit szeretnék konkrétan megvizsgálni. Balról jobbra csinosan. Szeretnék foglalkozni először magukkal a gnosztikus evangéliumokkal, megnézni, hogy mi igaz ezekkel kapcsolatosan. Azután szeretném áttekinteni a nicei zsinattal kapcsolatos történelmi tényeket, utána egy hatalmas ugrással középkori legendákat, áttekinteném Leonardo festményeit, és végül megnézném, hogy mi ez a Sionrend, és honnan származnak ők valójában. Gnosztikus evangéliumok. Hát a következő kérdésekre keresném a választ. Mi a gnoszticizmus? Abszolút lehetetlen megfogalmazni egy mondatban. Melyek a gnosztikus evangéliumok? A gnosztikus evangéliumok hiteles források-e Jézus Krisztusról? Illetve, hogy történelmileg mennyire tekinthető hitelesnek az új szövetség? Jó? Hát a gnoszticizmusról talán annyit, hogy ez egy ilyen ókori szellemi irányzat, amelyen titkos dolgokat próbált tanítani. Elsődlegesen a görög filozófiát és közel-keleti misztérium kultuszokat ötvözte, és a keresztény elemeket a saját céljainak megfelelően vette át. Ez alatt azt értem, hogy nem valós keresztény tartalommal, csak a formát vette át. Ez az, ami sokszor megtévesztő első ránézésre velük kapcsolatosan. Maga gnózis, az azt jelenti, hogy egy titkos tudás, amelynek nyomán visszajuthatunk a mennyei otthonunkba, tehát az a célja ehhez a, ennek az egésznek, hogy te ehhez a titkos tudáshoz hozzájuthass, és gyakorlatilag ez a tudás által üdvözüljen. És a megváltás fogalma, hát ugye ez megint csak egy furcsa dolog, ilyen titkos üzenetek révén juthatsz el a megváltáshoz. Érdemes ezt összevetni, Máté evangéliumában találjuk Jézusnak a szavait, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye a gnosztikusok azt tanították, hogy csak kiválasztottak számára van az evangélium. Az ő hírük, az ő titkos tanítások, ezzel szemben Jézus Krisztus mindenkinek hirdette az ő evangéliumát. Itt is lehet látni ezt a kettősséget, ami alapvetően megkülönbözteti őket. Jó? Hát akkor nézzük meg a gnosztikus evangéliumokat. A Biblián kívül 15-16 ilyen gnosztikus, illetve nem, bocsánat, nem gnosztikus, hanem Biblián kívül 15-16 apokrif evangéliumot tudtam találni. Tehát ennyit találtam összesen. Azért bizonytalan a szám, mert vannak, amit nem evangéliumnak hívnak, mégis ide sorolnak a teológusok. Ezek nem csak gnosztikusok, hanem vannak, amit gyerekségi evangéliumok. Ez azt jelenti, hogy a Jézusról nagyon keveset ír a Biblia gyerekségéről, akkor kitaláltak mindenféle történeteket, hogy Jézus mit csinált gyerekkorában. Vannak zsidó-keresztény evangéliumok, amik az ő zsidóságát próbálják kiemelni. Aztán vannak ilyen szenvedéstörténeti evangéliumok, amik passió történetet próbálják kiszínezni. És ezen túl van egy másik csoport, maguk a gnosztikus evangéliumok. Amire Dan Brown hivatkozik, az az, hogy a Nag Hammadiban találtak egy könyvtárat, és ott találhatók azok az evangéliumok, amelyek alátámasztanák azokat az állításokat, amelyek könyvében szerepelnek. Hát megnéztük, hogy mit található Nag Hammadiban. Tényleg található benne 4 gnosztikus evangélium, de az 5. gnosztikus evangélium helyett Pláton az Állam című munkáját találtuk, ami azért meglepő, mert elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon mit gondolunk mi erről, hogy ez egy egységes tanítás, egy egységes tanrend, vagy pedig sokkal inkább arról van szó, hogy amit ott kiástak, az egy könyvtár. Itt az kutatóközpontban mi különféle könyveket gyűjtünk. Különféle olyan könyveket gyűjtünk, ami úgy ítéljük meg, hogy nem hozhatók közös nevezőre a Bibliával, illetve a kereszténységgel. Megtalálhatod a könyvtárunkban mondjuk Mormon könyvét. Találhatsz nagyon furcsa bibliafordításokat. Akkor találkozhatsz Buddha beszédeivel, vagy a Bhagavad Gita-val, ugye, amit a krisnások használnak. Most, hogy egy történész kiásna ezt 2000 év múlva, mit mondana Andrásról meg rólam, mit gondolt ez a két manus? Érzitek, hogy nem lehet messze menő következtetéseket levonni pusztán abból, hogy találtam valamiket 2000 évvel korábban? Valószínűleg ez egy könyvtár volt, amihez úgy kapcsolódik érdekes módon Mária evangéliuma, az 5. forrás, amire hivatkozik Dan Brown, hogy az korábban, 50 évvel korábban ásták ki. Amikor a Nag Hammadi könyvtárat kiadták angol nyelven azért, hogy minél teljesebb legyen ez a szövegkiadás, úgy rekonstruálták, hogy az 50 évvel korábban kiásott úgynevezett kopt berlini kódex anyagát is hozzácsapták. Voltak közös anyagok benne, ami megtalálható a Nag Hammadi anyaggyűjteményében, és ehhez képest hozzátették azokat is pluszban, amik abban a bizonyos berlini kódexben benne voltak. Ebben volt benne Mária Magdolna evangéliuma. Azt is kiderítettem, hogy Mária Magdolna evangéliumából mindösszesen 4 fejezet van meg. A legrövidebb fejezet az 10 igeversből, a leghosszabb pedig 24-ből áll. Ez körülbelül annyi, mint hogyha kitépnél egy oldalt a Bibliádból. Tehát ez az összes Mária Magdolna evangéliuma. Tehát, hogy egyáltalán tisztában legyünk a dolgokkal. Itt van a szövegbizonyíték, miért is házas Jézus és Mária Magdolna. Azt szerettem volna még összehasonlítani gyorsan, hogy mikor keletkeztek a kanonikus evangéliumok, tehát amit benne találsz a Bibliában, ugye jól láthat dátumok alapján, hogy ez mind az első században keletkezett. A gnosztikus evangéliumok ehhez képest a második század közepétől keletkeztek. Egy áttekintő ábrán, ha megnézzük, akkor tudom, nem látszik, de fölül, bal felső sarokban van egy narancssárga pötty. Látod? Az Jézus Krisztus halálának időpontja, és mellette van egy narancssárga sáv. Az az új szövetség írásba foglalása ezen a skálán. Ott középen ilyen kék színnel látsz mindenféle csíkokat meg pöttyöket. Baloldalról a jobb, baloldalról a második kékszínű pötty az első gnosztikus evangélium írásba foglalása. Ez 150 Tamás evangéliuma. Ha azt a feladatot kapnád, mert bekjed van az egyetemen, vagy éppen ahova jársz, vagy a főnököt mondja azt, hogy írjál egy tanulmányt arról, hogy mi történt az elmúlt 200 évben valamely forradalomban, akkor mit választanál? Hát ugye választhatnál mondjuk 56-ot, meg választhatnád az 1848-as forradalmat. Csak a következő megbeszélésnél azt mondaná a főnököt, hogy viszont nem használhatsz csak elsődleges szóbeli forrásokat hozzá, akkor volna esélyed arra, hogy megírd az 1848-as forradalomnak a korrekt történetét. Tehát én szeretném arra felhívni a figyelmeteket, hogy amíg az Új Szövetséget írásba foglalták, azok még azok az emberek, akik látták Jézus Krisztust. Egyszerűen meg tudták volna hazudtolni azokat az embereket, akik leírtak Jézusról dolgokat. A gnosztikus evangéliumoknál már messze nem így van, hanem arról van szó, hogy amit nem ad meg a természet, megadja a költészet, hasadra ütsz és azt írsz, amit akarsz. Nézzük a szövegbizonyítékot. Tehát baloldalon lehet látni ezt a szöveget, amit Dan Brown Fülöp evangéliumából, a 111-es, 112-es verset leír. Eszerint Jézus gyakran szájon csókolta Mária Magdolnát, és ez a bizonyíték többek között arra, hogy házasok voltak. Na most ezzel van egy kis gond. Jobb oldalán látjátok a Fülöp evangéliumának azt a szövegváltozatát, amit valójában a kutatók találtak. Szögletes zárójelben láthatóak azok a szavak, amelyeket nem tudtak elolvasni, ugyanis szakadt a kézirat. Tehát azt olvashatod, hogy sokszor megcsókolta a ... Ez lehet a szája, lehet a homloka, de a füle is. Tehát ez megint csak a fikció világa, hogy oda mit helyettesítesz be. Ráadásul azt is sikerült megtalálnunk Jakab apokalipszisében, hogy a szájon csókolás a gnosztikusoknál a titkos tudás átadásának a mozzanata volt. Jakabot is szájon csókolta Jézus egy másik gnosztikus evangéliummal. Tehát ez egyáltalán nem idegen a gnoszticizmustól ez a gondolkodásmód, de viszont ez nem arra utal, hogy ők házasok voltak. Jó? Tehát ez a korrekt szöveg. Akkor nézzük meg a másik ilyen szövegbizonyítékot. Ugye Dan Brown szerint az arameus bármely szakértője elmondhatná önnek, hogy a társszó akkoriban az arát jelentette. Ugye az aram mennyasszony értelmében, illetve hát egy szorosabb kapcsolat értelmében értendő itt. Na most az a baj, hogy az arám nyelvben is ugyanúgy megvan a mennyasszonynak és a feleségnek a szava. Egyrészt. A másik problémám az, hogy Fülöp evangéliumát nem arám nyelven írták, hanem görögül, és ráadásul kopt nyelven maradt ránk, ami a kopt, az egy egyiptomi nyelv, görög betűkkel leírva. Lehet, hogy az arámon még tegyük fel, hogy azt jelenteni, amit nem jelent, még abban az esetben sem hozhatok egy ilyen következtetést, hogy kopt nyelven megmaradt szövegből következik az, hogy az arámban úgy volt, hogy. Érzitek itt is, hogy mennyire messze járunk a valóságtól. Na most nézzük meg, hogy egyáltalán a gnosztikus evangéliumok mit mondanak Mária Magdolnáról. Hát kiderült, hogy nem egységesek, és maximálisan nem támasztják alá azt a feminista felfogást, amit Dan Brown a regényében próbál közzétenni. Érdekességképpen az a bizonyos Tamás evangéliuma, ami a legkorábbi gnosztikus evangélium, legutolsó verse ezt írja. Simon Péter mondta nekik, bár csak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az életre. Jézus mondta, íme én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem, hogy ő is élő szellemmé legyen, hogy hozzátok férfiokhoz hasonlít. Amely hozzátok férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába. Mennyire idegenkép ez a Bibliától, nem? Hogy elnézést, itt a mennyország kapujában még egy műtétre szükség van ahhoz, hogy te beléphess. De most komolyan gondolkozzatok el ezen, hogy ez nem teljesen az a kép, amit Dan Brown a könyvében leírt. Nem, akik olvasták, azok ugye látják, hogy mennyire istennőt csinált Mária Magdolnából. Na, újra nézzük meg ezeket az evangéliumokat, tehát szeretném elmondani ismét, hogy az első században keletkeztek a kanonikus evangéliumok. Ehhez képest a második századtól keletkeztek a gnosztikus evangéliumok. Rendben van? Akkor nézzük meg még egyszer. Tehát a narancssárga sáv jelöli azt, ahol az új szövetség könyvei keletkeztek, és a gnoszticizmus elterjedése, írásba foglalása, és később pedig a naghamadi kéziratoknak a kora, azok a kék csíkok. Miért fontos ez? Azért, mert hogy mennyire hiteles a gnosztikus evangélium Mária Magdolna esetében. Ugyanúgy, ahogy Jézus esetében el kell gondolkoznunk a hitelességével kapcsolatosan, el kell gondolkoznunk ebben az esetben is. Nézzük meg, milyen Máriák vannak az új szövetségben. Hetet találtam, lehet, hogy ti többet fogtok. Egyrészt Jézus anyját találtam meg, másrészt Mária Magdolnát, vagy a Magdalai Máriát. Ugye Betániai Máriát, Lázár és Márta testvérét biztos emlékszik mindenki rá. Következő négy Mária annyira nem triviális. Jakab anyjáról beszél még a Biblia. Márk anyjáról, ez az apostolok cselekedeteiben, az ő felházában gyűltek össze a tanítványok. Egy római tanítványról beszél, szintén akit Máriának hívnak, és egy bizonyos Klópás feleségéről, aki megdöbbenve olvastam azt az igében, hogy Jézus anyjának nővére, akit szintén Máriának hívtak. Jó? Nézzük meg, hogy Mária Magdolnáról mit ír az új szövetség. Összesen 11 alkalommal utal az új szövetség, illetve ír Mária Magdolnáról. Ott látjátok az ige helyeket, ezt nem olvasnám föl, csak annak, aki jegyzettel az esetleg láthatja. Amit minden esetre tudunk róla, egyrészt az, hogy 7 ördögöt üzött ki belőle Jézus. Másrészt tudjuk, hogy az egyik leghűségesebb követője volt Galileától egészen a kereszthaláláig, sőt a sírbatételnél is ott segítkezett. Ott látjuk végig hűségesen az ő személyét. Azután ő volt az, aki illatos kenetet vásárolt azért, hogy Jézus testét megkenjék vele. Ő vette észre első között az üres sírt, és ami a legmegdöbbentőbb, hogy ő volt az első, aki a feltámadt urat látta először. Ez azért érdekes, mert ha igaz lenne Deumraunnak az állítása, hogy egy patriarchális rend felcserélte az evangélium tartalmát, és később beleírta, nem logikusabb lett volna szerintetek, hogyha Péter, esetleg János, vagy valaki mással találkozik a feltámadt úr, aki először találkozik vele és beszél vele? Én úgy látom, hogy ez is a Biblia hitelességét erősíti meg, hogy egy ilyen erőteljesen férfi alapú társadalomban a feltámadt úr Mária Magdolnának jelenik meg először, és beszél vele egész hosszan. Ott egy egész hosszú rész van a János 20-ban. Ugyancsak szeretném cáfolni ezt az állítását Dan Brownnak, hogy ő alacsonyabb szintre lett írva, mint a többi apostol. Egy apostolt emelnék ki, ez a bizonyos Taddeus vagy Tádé. Ő összesen 2-szer szerepel, és mind a 2 alkalommal csak ilyen felsorolásszerűen. Én úgy gondolom, hogy messze többet kapunk Mária Magdolnáról, mint információt, mint Taddeusról, aki viszont a 12 kiválasztott tanítvány egyike volt. Jó? Akkor nézzük meg a szövegbizonyítékot arra, hogy miért Mária Magdolnája primátus, tehát maga a szövegbizonyíték. És Péter mondá, valóban egy asszonnyal beszélt a megváltó anélkül, hogy mi tudtuk volna. Mi nem számítunk, és mindenki őt fogja hallgatni. Jobban szereti őt nálunk. És felelé Lévi, Péter, te mindig indulatos természetű voltál. Látom, hogy már úgy versengsz ezzel az asszonnyal, mint ellenfeleddel. Mert a megváltó becsben tartja őt, ki vagy te, hogy megtagadhasd. A megváltó nagyon jól ismeri őt, és azért szereti őt jobban, mint bennünket. Ez lenne a szövegbizonyíték arra, hogy Mária Magdolnára lett a primátus rábízva, tehát az egyház, hogy ő legyen az egyháznak a vezetője. Most egy picit is megpróbáltuk belegondolni, hogy a gnosztikusok hogyan állhattak a dolgokhoz, hogyan gondolkoztak történelemről. Akkor nem a konkrét szöveg az, amit ez a szöveg mutatni akar. Itt nem Mária Magdolna vitatkozik Péterrel, meg nem Lévi vitatkozik Péterrel, hanem Péter az, aki megtestesíti a tekintély elvűséget, és Mária Magdolna az individualizmust, az egyéniességet. Ennek a kettőnek a harcát láthatjuk itt egy jóval később, második-harmadik századi gnosztikus szövegben. Tehát ez biztos, hogy nem bizonyíték arra, hogy Mária Magdolnára bízta volna az Úr Jézus az egyházát. Jó? Ezek után tekintsük át a nicai zsinatot és az új szövetség megbízhatóságát. Dan Brown a következőt írta. Mivel Konstantinus évszázadokkal halála után változtatta meg a Jézus státusát, már a dokumentok ezrei léteztek Krisztus életéről, amelyekben halandó emberként írták meg az életét. Konstantinus megrendelt és finanszírozott egy olyan új Bibliát, amely kihagyta azokat az evangéliumokat, amelyeket Krisztus emberi vonásait emelték ki, és feldúsította azokat az evangéliumokat, amelyek az istenségét hangsúlyozták. Mit állít itt Deumran? Egyrészt az, hogy Konstantin megváltoztatta a Bibliát, pontosabban az Új Szövetséget, a másik, hogy Jézus Krisztus istenségéről gyakorlatilag Konstantin rendelkezett, és ezt egy zsinat megerősíti. Megint jön az ábránk, jó? Tehát baloldali pötty, Jézus Krisztus kereszthalála. Mellette narancssárga sáv, az Új Szövetség írásba foglalása. Jobb oldalt láttok két narancssárga pöttyöt szintén. A baloldali a nicei zsinat, tehát 325, és mellette van a 332, amikor 50 darab Bibliát megrendelt Konstantin. Jó? Tehát lehet látni, hogy elég messze esnek azért egymástól. Hát akkor beszéljünk a kanonizációról. A kánon fogalma, ez egy héber kifejezés, a kenach héber kifejezésből van, ez igazság szerint egy mérőrudat jelentett, az építkezésen használták, és ahhoz képest nézték a különféle épületeket, hogy mi milyen széles, hosszú, magas, ilyesmi. És a teológusok alakították ki ezt a két fogalmat, és megkülönböztetnek most már kanonikus és kanonizált fogalmát. A kanonikus alatt azt értik, hogy egy adott könyven, egy adott levélen érezhetően Isten szól. Tehát a szerzője Isten annak ellenére, hogy az írója egy másik ember. Tehát ez egy belső tulajdonsága annak az adott iratnak. A kanonizált ezzel szemben csupán annyit jelent, hogy egy adott listára felvették. Látta rajta az egyház, hogy ez talán alkalmas erre, talán nem. Nézzük meg, hogy milyen feltételek mellett kanonizáltak, hát fönt látjátok a kérdéseket, használták egy gyülekezeti Isten tiszteleten. Ez volt az első kérdés, amit föltettek. A második visszavezethető-e maga a könyv egy apostolra vagy annak tanítványára, tehát a szemtanúságot nagyon fontosnak érezte a korai egyház. És harmadszor pedig nem áll ellentétben az egyházi tanítással. Jó? Na most szeretném itt leszögezni, hogy az, aki nem foglalkozott kanonizáció történettel, hogy a kanonikus evangéliumokon kívül soha sem merült fel más evangéliumról, hogy bele kéne venni a kanonikus iratok közé. Előjött ez különféle levelekről, de az evangéliumok esetében egyértelműen dokumentált, hogy ez sohasem merült fel. Jó? Az első kanonizációval kapcsolatos belső bizonyítékot, azt, ha megkeresitek a Bibliátokban, megtalálhatjátok 2 Péter 3.15-16-ban. Te azt írja Péter, hogy a mi Úrunk hosszú törését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogy szeretett testvérünk Pál is megírta, a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szólt. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Mit tesz itt Péter? Gyakorlatilag Pál leveleit az Ószövetség mellé helyezi. Azt mondja, hogy ugyanolyan tekintélye van ezeknek az írásoknak, amivel ugyanúgy visszaélnek a tanulatlanok és az álhatatlanok. Tehát ez az első belső bizonyíték a Bibliában, hogy elkezdődik egy olyan folyamat, hogy az Ószövetség mellé újabb iratokat fognak kanonizálni. Az első kérdés, amire kerestem a választ, az az, hogy milyen kortárs utalásokat találok, és milyen idézeteket korai dokumentumokban. Hát Krisztus után 95-ben egy római Kelemen nevezetű úr, Máté a Róma és a zsidókhoz írt levélre hivatkozik, illetve idéz belőle. Azért ez egy kicsit korábban volt, mint a nicei zsinat. 140-ben a Hermász pásztora ír Jakab leveléről, illetve idéz belőle. Justinus Fértanus 140, tehát 140-ben tartunk Krisztus után. Máté, Márk, Lukács evangéliuma, az apostolok cselekedetei, és a Filippi levél kivételével az összes gyülekezeti levélre hivatkozik, vagy idéz belőle. Polikárposz 10 évvel később körülbelül. Máté, Lukács és a Pálnak az összes gyülekezeti levele szerepel a munkájában. 170-ben Irénaeus az összes történeti könyvet, tehát a 4 evangéliumot és az apostolok cselekedeteit említi, és a Filemonhoz írt levél kivételével Pál összes levelére hivatkozik, vagy idéz belőle, ezentúl szó van zsidókhoz írt levélről, az első Péter levélről, János első és második leveléről, Júdás leveléről és jelenések könyvéről. Amire nem találtam forrás, vagy nem találtak mások sem forrás, 200 előtt, az a Péter második levél és János harmadik levele. Miért fontos ez? Azért, mert ezek az iratok a második században elterjedtek, az egyház használta. Nem akkor írták a 4. században őket, nem később írták meg ezeket az iratokat, hanem elterjedt, és akkor már használt iratok voltak. Na, menjünk tovább az adatokban. Hát a kánonok, mint mondtam, azok ilyen jegyzékek, és ezzel kapcsolatosan hármat sikerült itt gyorsan felsorolni. Volt egy Markion nevezetű eretnek, aki legelőször, legalábbis tudomásunk szerint legelőször állított össze egy ellenkánont, zsidótlanítani akart az új szövetséget, és ebből kihagyott bizonyos iratokat, többek között azt mondta, hogy nem ide való Máté, nem ide való Márk, nem ide való János, kihagyott egy csomó levelet, kihagyta az apostolok cselekedeteit. Ez az ellenkánon számomra azt bizonyítja, hogy akkor már nagyon pontosan tudták a keresztények, hogy mely iratok, mely új szövetségi iratok jelentik azokat a iratokat, amelyeken keresztül Isten szól, Isten maga szól. A második század vége felé van ez a murátori kánon. Gyakorlatilag látjátok, hogy 4 levél, a zsidókhoz írt levél, Jakab levele, és az első és második Péter levél kivételével az összes új szövetségi könyvet felsorolja. És hát nagyot ugrunk az időbe, ez a nicei zsinat után van, Athanasios mind a 27 könyvet felsorolja, és ezzel le is záródik gyakorlatilag ezeknek a kánonoknak ilyen szempontból a folyamata. Hát a zsinatokat is megnéztük ebben az időszakban. 325-ben van ugye ez a nicei zsinat, amelyre hivatkozik Dambrom, hogy ott újraírták a Bibliát. Hát ez a helyzet, hogy 325-ös nicei zsinat nem foglalkozott a kanonizáció kérdésével, tehát sem közvetlenül, sem közvetve ezzel a kérdéssel. 363-ban Laodiceában volt egy másik zsinat, amely közvetve foglalkozott a kanonizáció kérdésével, nem azt határozta meg, hogy mely könyveket kell használni, hanem azt használta, hogy mely könyveket nem szabad. Volt néhány ilyen elterjedt jó kis evangélium, meg egyéb apokalipszis, meg ilyesmi, és néhány gyülekezet ezt használta Isten tiszteleten. Ezt tiltja meg ez a zsinati határozat. 397-ben, a Kartagóban, és később 419-ben pedig Hippóban mind a 27 könyvet felsorolják, és itt zárul le egyházjogi szempontból is a kanonizáció, az összes új szövetségi iratot, tehát ott kanonizálják zsinati határozattal. Tehát nem igaz Dambramnak a állítása. Na nézzük meg a nicei zsinatot. Hát a nicei zsinat főként azzal foglalkozott, hogy a húsvét időpontját kellene már jól meghatározni, mert a különféle püspökségek más-más időpontot adtak ki, és valami közös rendszerben próbáltak, vagy közös elhatározást próbáltak összehozni, többé-kevésbé sikerrel. Aztán volt egy tévtanító abban a korban, Árius, aki azt állította Jézus Krisztusról, hogy nem volt Jézus Krisztus Isten. És el is ítélték, azon túl pedig megfogalmaztak egy hitvallást, amit nicei hitvallás néven ismerünk. Az a lényege, hogy Jézus Krisztust és az Atyát egy lényegűnek mondja ki. Amivel viszont garantáltan nem foglalkozott ez a zsinat, az a kanonizáció, és a másik az a gnoszticizmus. Jó? Hát nézzük meg a másik állítást Jézus Krisztus istenségéről. A téma olyan nagy, hogy nem egy, hanem 5 előadássorozatot lehetne belőle tartani. Éppen ezért csak a legelső forrásokat nézzük meg, jó? Legelőször is azt nézzük meg, hogy mit mondott Jézus saját maga. A János evangélium a 10. fejezetéből a 30-33-as verset olvasom, és Jézus mondta, én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik, sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem a jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus Krisztus itt egyértelműen kijelenti, hogy ő Isten. És az is egy bizonyíték, hogy maguk a zsidó vezetők is így élték ezt meg. Tehát nincsen félreérthetőség ebben a kijelentésben, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ma már gondolnánk, hogy ez mást jelent, de abban az időben bizony ez azt jelentette, hogy Jézus azt mondta saját magáról, hogy ő Isten. Nem szeretnék sokat mondani, a Biblia tele van ilyen utalásokkal, de 3 apostol. Jó? János evangéliuma hogyan kezdődik, hogy szinte mindenki tudja kívülről, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez János bizonságtétele arról, hogy Jézus Isten. Aztán Szintén ebben az evangéliumban a legvégén ott találjuk Tamást, ugye hitetlen Tamást. Miért hitetlen? Amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, a 10 apostolnak, ő nincsen közöttük, és egy későbbi alkalommal találkozik csak a feltámadott Úrral. Előtte viszont azt mondja a többi apostolnak, hogy én már csak akkor hiszem el, hogyha beleteszem az ujjaimat az ő sebeibe. Jézus megjelenik a következő alkalommal, 8 nap múlva, és azt mondja, hogy tedd be a te ujjadat a sebeimbe, és erre úgy fakad ki Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Egyértelmű bizonyíték arra, hogy Tamás apostol Istennek tekintette Jézust. Pál apostolnál meg kifogynék a példákból, talán a legismertebbet, a Filippi levél 2. fejezete. Jézusról írja, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel. Döbbenetes bizonyságtétel, tehát leszögezhetjük, Jézus elmondta magáról, hogy Isten. A zsidó vezetők így értették, és láttunk 3 bizonyságot arra, hogy a tanítványai azt gondolták róla, hogy Jézus Krisztus Isten. De meghamisították a Bibliát, mondhatod. Hát jó, meghamisították a Bibliát, akkor keressünk korabeli forrásokat. Az egyik ilyen korabeli forrás, talán a legkorábbi, az antiókiai Ignác. 107-ben írt 7 darab levelet az egyháznak. Ő Antiókia püspöke volt, és császár berendelte egy kis beszélgetésre, hogy mi az a dolog, hogy ő más tart Istennek, mint a császárt, és nem hajlandó előtte leborulni. Miközben megy Rómába, írja meg ezeket a leveleit, és ott leírja többször is azt, hogy Jézus Isten. Ez időszámításunk szerint, hogy Krisztus után 107-ben volt. Ugye az akkori viszonyokat ismerve tudhatta Ignác azt, hogy ez a halálos ítélete. Tehát ő, hogyha megvallja a hitét a császár előtt, az bizony azzal jár, hogy őt kivégzik. És nagyon egyszerű lett volna menekülési útvonal, nem? Csak vicceltem. Elég lett volna ennyit mondania, és abban a pillanatban nem kell meghalnia. De erre még mindig azt mondhatjuk, hát keresztények biztos meghamisították, és itt is a legkorábbi forrás szeretném, ami az új szövetségen kívüli, és nem keresztény forrás, egy Plinius nevezetű, ifja Plinius nevezetű hivatalnok, a Római Birodalom hivatalnoka. Az volt a baja, nem tudott, mit kezdene keresztényekkel. Mindig kapott ilyen feljelentő leveleket, hogy ez is keresztény, az is keresztény, az is keresztény, és próbálkozott velük valamit tenni, de nem igazán tudta, hogy a hatályos jogrend szerint mi a csodát kellene velük kezdenie. És akkor írja ezt, többek között levelében, amit a császárhoz címzett, hogy a keresztények összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az Istennek hit Krisztus tiszteletére. Istennek hit Krisztus tisztelete. Egy külső forrás, egy római hivatalnok erősíti meg 112-ből azt, hogy a keresztények azt gondolták Jézus Krisztusról, hogy ő Isten. Nem tudom, hogy kinek mi a hite, ki mit gondol Jézusról, de leszögezhetjük, hogy akkoriban az akkori keresztények igenis Istennek gondolták Jézust. Ez nem azt jelenti, hogy te ma annak gondolod, meg megfelelően találod a bizonyítékokat. Az a kérdés, hogy 400 előtt Istennek gondolták-e a keresztények. Tehát nem igaz nem Brownnak az az állítása, hogy ott határozta meg egy császár Jézus istenséget. Azt megelőzően csak egy halandó profétának tekintették. Jó? Nagyot ugrunk az időben. Középkor. Hát itt 3 dolgot szeretnék megnézni. Egy legendákat, a templomosokat és a grált. Dembran állítása szerint, ezt is a könyvéből vettük ki, Mária Magdolna állapotos volt a keresztre feszítés idején. Krisztus meg nem született magzatának biztonsága érdekében Magdolnának nem volt más választása, mint elmenekülni a Szentföldről. Jézus megbízható nagymátyja, Arimátiai József segítségével Mária Magdolna Franciaországba utazott, amelyet akkoriban Galliának neveztek. Itt biztonságos menedékre lehet a zsidó közösségen belül. Itt francia földön adott életet egy kislánynak, aki a Sára nevet kapta. Ezzel van néhány problémám. De nem csak nekem, hanem a történészeknek is. Egyrészt egy korábbi keleti hagyomány szerint Jánossal és Máriával, tehát Jézus anyjával, Mária Magdolna Efézusba ment, és ott halt meg. Nem Biblia, egy korai hagyomány. Másrészt sikerre kiderítettük, hogy ez a legenda, ez a 9.-10. században keletkezik Francia földön. Ezt már nem is próbáltuk megábrázolni. Emlékszel, hogy hol volt a narancssárga pöttynek, hol fográltak írásba az új szövetséget? Na most képzelje három ilyen vetítő, akármicsodát, és még azon kellett volna túl jelölnünk ezt 9.-10. Században. Ráadásul ez a legenda nem is Mária Magdolnáról szól eredetileg, ezt egy pár nappal ezelőtt terítette ki Vera, hanem egy bizonyos Jakobi Mária és Salome Mária történetét vonja össze Dembrandt, és egyik esetben sem a gyerekükről van szó, hanem egy egyiptomi szolgálóról. Tehát a hír igaz, csak tudjátok. Na most nézzük meg Jézus utódjának bizonyítékát a Meroving dinasztiában. Itt egy erőteljes koncentrálást szeretnék kérni mindenkitől, mert ez megint egy olyan dolog lesz, ami kulcsfontosságú a könyv szerint. Mi a keresztények szimbóluma? Ugye ott van segítségként a halacska. Azért a hal, mert a Jézus Krisztus Isten fia megváltó mondatnak, vagy megvallásnak, a görög szövegének az első betűit, ha összeolvasod, akkor görögül kiadja a hal szót. Ezt mindenki ismeri, vagy legalábbis most már tudja. A másik egy Meroving legenda, második lépés ebben a bizonyíték sorban. A Merovingok azzal bizonyították egy legendán keresztül az ő felsőbbrendűségüket, hogy az a ház, ez a Meroving dinasztia Meroveh nevéről kapta. Tehát a Merovingok azok a Merovektól kapták az elnevezésüket, aki elképzelésük szerint egy természet fölötti lény volt. Ugyanis édesanyja kiment úszízni a tengerbe, és ott összetalálkozott egy Kunotaurus nevezetű tengeri szörnyel, és hát összehoztak egy gyermeket. Tehát az ő nászukból született ez a természet feletti személy. A történet lehet, hogy most mulatságos, de mindenki ismeri a magyar történelmet, és Emese Álma gyakorlatilag ugyanerről szól az Árpád-házi királyokkal kapcsolatosan. Tehát akkoriban ez abszolút elfogadott volt, hogy így bizonyítsák egy uralkodóháznak az emberek feletti voltát. Mi következik ebből, szerintetek? Szóval Dembrandt szerint az következik, hogy azonban Krisztus leszármazottai csöndesen, rejtőzködve tovább éltek Franciaországban, míg nem az 5. században egy merész lépéssel francia királyi vérrel keresztezték a vérvonalat, és létrejött a Meroving ház néven ismert uralkodóház. Tehát keresztények szimbóluma hal, van egy Meroving legenda, hogy ősanyánk kiment úszizni, ott összetalálkozott egy vízilénnyel, és ebből jön ez a következtetés, hogy Jézus Krisztus utódai beházasodtak a Meroving házba. Jó? Mindenki gondoljon azt, amit akar. Akkor térjünk át a templomosokra. A templomosokkal kapcsolatosan egy érdekességet állít Dembrandt. A szemtanúk beszámolói a templomosok által birtokolt Sangreal kincsről azt állítják, hogy 4 hatalmas ládát töltött meg az anyag. Azokban a ládákban őrizték a legtisztább iratok néven ismert dokumentumokat. Több ezer oldalnyi Konstantinus ideje előtt keletkezett hamisítatlan szöveget, amelyet Krisztus első követői jegyeztek le, akik igaz emberként, tanítóként és profétaként tekintettek rá. A híresztelések szerint a kincs részét képezi a legendás Q dokumentum is, egy kézirat, amelyről még a Vatikán is elismeri, hogy valószínű a létezése. Állítólag Jézus tanításait tartalmazza, saját kezűleg lejegyezve. Mielőtt a templomosokról bármit is mondanék. Q dokumentum nem létezik. Ez egy tudományos hipotézis arra nézve, amit a teológusok azért találták ki, hogy az úgynevezett szinoptikus együttlátó evangéliumokat, tehát Máté, Márk, Lukács evangéliumában levő közös anyagot miért írták egyforma módon. Szó nincs arról, tehát, hogy itt létezni, és a Vatikán is tud róla, hogy Jézus Krisztus saját maga írta le a tanításait, hanem arról van szó, hogy feltételeznek egy elsődleges forrást. Akit kicsit bővebben érdekel ez a történet, az a harmadik előadásunkon lesz erről szó, Kumráni Jézus kapcsán. Ott szeretném ezt a szinoptikus kérdést talán egy kicsit jobban megvilágítani. Na most egy kicsit bajba vagyok, mert a történelem az mindig erősségem volt, úgyhogy a templomosokról a következőket tudjuk. A templomosokat 1118-ban alapítottak 9 francia lovag. Az eredeti nevük, ha el tudom olvasni, Krisztus szegény lovagja és Salamon templomának rendje. Ez volt az ő nevük. Az ő feladatuk, hát modern szóval azt mondanánk, hogy utazásszervezők voltak, a Szentföldön azzal foglalkoztak, hogy akik Jeruzsálembe zarándokolnak keresztényként, azok épségben odaérjenek, és a különféle ilyen portyázó csapatokat egy kicsit próbálják visszaszorítani, hogy a zarándokokat kifosszák. Tehát alapításuk az 1118-ban volt, és az alapfeladatuk tehát az volt, hogy a zarándokokat védelmezzék a Szentföldön. Demram néhány furcsaságot állít az ő ismertetőjegyeikről, a fehér köpenyről, meg a keresztről. Többek között a keresztről azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy ők ezt az egyenes szárú keresztet választották, tehát minden szára egyforma. Szemben a római keresztet, ugye azok, ami hosszabb az egyik irányba, mert ugye az emlékeztet a kardba, és az egy harcias dolog. Ez viszont nőies szimbólum, azt akarja kifejezni, hogy a nyugalmat, és tehát egy ilyen kiegyensúlyozottabb dolgot akár szemben a harcias római kereszttel szemben. És a római kereszt az lehet, hogy harcias, csak az a baj ezzel az egész történettel, hogy maga a pápa adományozta nekik. A harcias pápa, aki ellen ez az egész regény szól, ezt a keresztet, ezt az egyenes szárú keresztet. Tehát itt is van egy ilyen aprócska kis tévedés. És a szállásaik az tényleg Jeruzsálemben volt. Az Jeruzsálem királya adott nekik egy helyet, ahol ők megszálltak, és az is igaz, hogy tényleg őrült módon kerestek valamit. Tehát ásatásokat is végeztek. Mit kerestek? Ugye hajlamosak az utóbbi évek irodalmai azt mondani, hogy ezek az emberek ezeket a titkos dokumentumokat keresték, viszont a józabb történészek azt mondják, hogy egyáltalán nem erről van szó. Tényleg kincset kerestek, amely aranyban kifejezhető, tehát pénzt kerestek, aranykincseket kerestek ott, abban reménykedtek, hogy valamiket a templom alatt megtalálnak. Tehát szó nincsen itt dokumentumokról. Na most úgy menedzselték magukat, hogy Európából várták a pénzügyi támogatást, tehát a lovagoknak egy része az Európában próbálta összeszedni azt a pénzt, amiből ők Szentföldön tudják a küldetésüket teljesíteni. Na most, aki emlékszik a történelem ezen szakaszára, a török birodalom úgy szépen nyomul előre a Szentföld területén, hogy ők meg szép lassan szorulnak is ki, és az egész templomos lovagrend gyakorlatilag átkerül a Szentföldről, Ciprusra, illetve Európába. Az alapfeladatukat nem tudják elvégezni, és innentől kezdve az ő érdeklődési körük meglepő módon mifelé fordul? Pénz. Elkezdenek banki tevékenységet folytatni egyre erősebben. Hát ugye bankárnak lenni nem volt igazság szerint egy túl nagy életbiztosítás a középkorban. Ez bizonyítja az ő sajnálatos végük is. 1307. október 13-án pénteken, ez tényleg azóta, péntek 13 azóta szerencsétlen, egy jól megszervezett parancsal negyedik Szép Fülöp volt az, aki gyakorlatilag megsemmisít a rendet, bebörtönzi őket és elkobozza a vagyonukat. Nem igaz, nem rannak az az állítás, hogy ezt a pápa csinálta, ezt még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy nem volt Szép Fülöp, de ez Szép Fülöp volt. Jó? Tehát érthető az, hogy az alapfeladatukat nem tudták elvégezni, és utána átmentek bankárba. Másik bizonyíték is van, csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy előtte egy pár évvel ugyanezt végrehajtott a zsidókkal kapcsolatosan, azoknak a kincseire is szüksége volt, mert kicsit kötekező volt a Szép Fülöp, szépítkezett. Na, akkor nézzük meg a Grált. Itt is Demran egy állításával szeretném illusztrálni azt, hogy mit gondol ő a Grálról. Jézus nem csak házas volt, de apa is. Mária Magdolna volt a megszentelt edény. Ő volt a kehely, amely Jézus Krisztus királyi vérét hordozta. Ő volt a méh, amely világra hozta az utódot, és a szőlőtőke, amelyből a szent gyümölcs szárva szökkent. A Sangreal kifejezés a San Grealból vagy Szent Grealból ered, de a legősibb formájában másképpen választották el a Sangreal szót. Sangreal. Sangreal szó szerint azt jelenti királyi vér. Érthető a bizonyíték? Ez egy az egyik legsötétebb területem, megmondom őszintén, ha valami úgy hiányzott nekem, mint üveges tótnak a hanyattes, és az a Grál kutatás, de megpróbálkoztunk vele. Először is mi a Grál? A Grál nem a kereszténységben jelenik meg legelőször, hanem a kelta és a germán mitológiában. A keltákról biztos mindenki tudja, hogy ez ilyen harcos népség voltak, állandóan háborúskodtak, eznek viszont van egy sajátos következménye, sok-sok sebesült és halott. Na most praktikusan csatát vezetni megint életerős katonákkal lehetett volna, és éppen ezért az ő mondavilágukba bekerült egy ilyen ezüst edény, amiben ezeket a sebesült és halott katonákat akarták volna beledobni, hogy utána megint harcerős erejük teljében levő férfias katonák másszanak ki belőle. Tehát eredetileg a grál ezt az ezüst üstöt jelentette. Jó? Ez sokkal később szüremkedik be a kereszténységbe. Először az utolsó vacsora kelyheként jelenik meg. Később ez kibővült arra a lándzsára, amivel Jézus Krisztus keresztül szúrták, aztán kardra, meg kőre, meg mindenre értelmezték, de ez még mindig a 11-12. Század környékén játszódik, vagy történik, és ott bővítik ki ezeket. Tehát ezek eszközök, de elsősorban az utolsó vacsora kelyhe, a grál. A 15. században jelenik meg először az az értelmezés, hogy ez egy személy, és érdekes módon nem Mária Magdolnára gondolták azt, hanem ki az, aki Jézus Krisztus a méhében hordozta? Hát Szűz Máriára gondolták azt, hogy ő a grál. Tehát itt is láthatjuk, hogy a grál legendák világát is Dan Brown a saját szája íze szerint alakítja át azért, hogy azt a hipotézist, amit szeretne közölni velünk, azt alátámassza. Ráadásul franciául a királyi vér helyesen állítólag, nem tudom, nem biztos, hogy sikerül előre, elsőre, úgyhogy ne kövezzetek meg, le sang royalnak ejtik. A real az valóban királyt jelent spanyol nyelven. Jó? És akkor talán egy kis művészettörténet. Hát Leonardo da Vinci tisztességes neve, nem da Vinci. Firenze közelében született ő, Vinciben, és azért hívják őt da Vincinek, mert hogy onnan származik. Tehát ő Leonardo, ha rövidebben szeretnéd, mint hogyha az egészet kimondani, Leonardo da Vinci. Jó? Tehát, hogyha valaki Pestről származik, attól még ne nevezzük Pestinek, mert nem tudod, hogy a 2 millióból melyikről van szó. Leonardo hagyományos értelembe vett művészként én nem igazán tudnám besorolni. Összegyűjtötte vele itt nekem az információkat, hogy összesen 17 befejezett műve volt a több százzal szemben, amit Dan Brown állít. Ugyanis egy félőrült kutató volt, mindig szeretett volna valamit szenvedélyesen megtalálni, és a kutatásra bizonyára tudjátok ti is, rengeteg kudarc jár. Járt úgy, hogy leestek a festményei, járt úgy, hogy elszíntelenedett a festmény, amit készített. Szóval nagyon sikertelen volt ilyen szempontból az élete. Tehát ő inkább egy kutatónak tekinthető, mind a mellett, hogy nagyon-nagyon szép dolgokat alkotott. Ami még érdekes, hogy Dan Brown állításával ellentétben nem volt a női istenkultuszért oda. Nem volt oda a teológiáért, az onnan lehet tudni, hogy több ezer oldalt hagyott magam után különféle feljegyzésekben, és az alkímiát, az okkultizmust abszolút mélyen elítélte. Tehát azt mondta tudós emberként, hogy ez nem. Igen. Akkor nézzük meg az utolsó vacsorát. Most a képet nézzük, és akkor ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány állítását Dan Brownnak közölni. Jó? Dan Brown szerint ez a kép elárul nagyon fontos titkokat Mária Magdolnáról és Jézusról, a házasságáról. Az első dolog, amit állít, az az, hogy ez az úrvacsora szereztetését ábrázolja. Azaz, amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Jó? Ez nem Brown állítása. Szintén az ő állítás, hogy rajta van a grál. Látjátok rajta a grált? Azért nem látjátok, mert ez most nem egy kőedény, nem egy edény, hanem egy személy. És ki ez a személy? Nézd meg a festményt. Ott ül Jézus jobbján, ez a személy Mária Magdolna. Ugye ők ketten egy nagy M betűt, a latinul a házasság kezdőbetűjét alkotják, és a Dan Brown szerint a kompozícióból szinte ordít, hogy Jézus és Magdolna egy pár. Jó? Na most, hogyha megnézitek, akkor nem csak M betű van benne, hanem V betű, meg L betű, meg mindent bele tudsz rakni, attól függően, hogy hogyan nézed a képet. Az volt a Leonardónak a döbbenetes újítása, hogy megpróbálta minél inkább hitelesebben visszaadni ezt a mélységérzetet. Na hát szeretném megnézni ezeket az apróságokat. Ugye Jézus jobbján ülő hármas van kiemelve. Először is annyit, hogy maga a kép firenzei szokás szerint nem az elárult, illetve az elárultatást ábrázolja, nem a szereztetést. Lehet, hogy nehezen látjátok azt, de a középső figura, vagy hogy mondjam, megláthatjátok, nem tudom megmutatni, ott van Péter. mit csinál? Dembron szerint arra ösztökél, kezében van ott hátul egy kés, hogy el kell vágni a torkát. Nézzétek meg azt a kést, hogy hogyan fogja. Három opció van, ha kezedben van egy kés. Az első opció, hogy az előtted ülőnek a hátába döföd. A második opció, hogy a saját vesétbe. A harmadik pedig ez a kéztartás, ez az oka, és az nem egy olyan kéz, ami csak úgy lóg a levegőben és egy gyilkosságra utal. A másik kezét, ha megnézitek, így megböki a másik szemét. Értelmezésem szerint, János, hogy te figyelj, kérdezz már meg. Ki ez? Ki fogja elárulni? Ki fogja elárulni az urat? Jó? Ugyanitt lehet látni ugye Júdást, pénzes zsákkal, és hát ott Jánosról fogunk akkor még egy kicsit vitatkozni, hogy ő hogy nézett ki. Ez egy nagyon nőies személy első ránézésre. Egy hosszú hajú, szakáltalan figura. Csak Jánosról, hogy az evangéliumokat tudjuk, hogy egy fiatal ember volt, tehát nagy és tekintélyes szakállal nehezen tudnánk elképzelni, és akkoriban tényleg egy tapasztalatlan diákként ábrázolták ezek a festmények. Cáfolatul itt van egy másik kép, Keresztelő Jánost ábrázolja. Nézzétek meg, mennyire feminin jellegű ez az ember. Ugye? Lépjünk tovább. És akkor nézzük meg, hogy hol van ez a V-alak meg az M-alak. Ha V-alakot akarsz látni, akkor nem csak egy helyen láthatsz, hanem mindenhol, ahol az emberek széthajolnak egymástól. Ez az egész arról szól, hogy a térhatást fokozza. Számold meg az embereket. Ugye Jézus balján van 2-3-as csoport, Jézus jobbján van 2-3-as csoport, és középen van Jézus. Utolsó vacsoránál Jézus a 12 tanítvánnyal. Ha Jézus van ott, meg Mária Magdolna, akkor ez ő, meg a 12 tanítvány. A lábujjam is kell hozzá, ez igaz, de ez 14 ember tesz ki. Ehhez képest csak 13 embert találunk ott. Lehet, hogy kicsit erős lesz, amit kérdezek, de hova ment a 12. tanítvány borér? De nem értem. De rendben van, én mindent rosszul értelmezek, és nézzük meg, hogy Leonardo maga mit gondolt erről az egész kérdésről. Nem kell a sok művészettörténet okoskodása, művészettörténész okoskodása, maga Leonardo a jegyzeteiben leírt, hogy ki az a személy. És úgy hívják, hogy János. Jó? Egyértelműen, úgy gondolom, hogy egyértelműen cáfoltuk ezzel, hogy az utolsó vacsora az bizonyítéka lett volna Jézus Krisztus és Mária Magdolna házasságának. Most lépjünk tovább egy másik képre, ami előjön a regényben, ez a sziklás Madonna. Állítólag a baloldali kép borzasztó eretnekségeket mutat a jobboldalihoz képest. Hát nem tudom, hogy felfedeztétek-e a borzasztó eretnekségeket, de megpróbálom elmondani. Az egyik ilyen eretnekség, hogy ott egy ilyen vágó mozdulatot mutat egy kéz. Egy ilyen vágó mozdulatot mutat az angyalnak a keze, hogy le kell fejezni, el kell pusztítani. A másik, egy másik kéz, ugye Máriának a keze, egy ilyen óvó kézmozdulat, az egy saskarom, ami így. Mindenképpen egy ilyen mozdulatot akart tenni. És ugye melyik Jézus szerintetek? Megszavaztatom a csapatot. Tehát, akinél a kereszt van, ki szerint az a Jézus, akinél a kereszt van? Ugye a Keresztelő János szokták akkoriban ábrázolni. Demron még a két szereplőt is felcseréli. Tehát ő úgy értelmezi a képet, hogy a kereszten levő személy az Jézus. És ő a kisebb, őt áldja meg Szent János, Keresztelő Szent János. És ugye ott vannak fölött ezek a vészjósló dolgok, hogy el fogják vágni a nyakát, meg egy saskarom van a feje fölött. Na nézzük meg ennek egy kicsit a cáfolatát, nagyon nem megyünk bele. A regényben van egy aranyos történet, amely szerint a hősnő lekapja ezt a képet a falról, és maga elé helyezi, mint egy pajzsot. Hát ezt a dolgot megmondom őszintén, én be is vettem volna, ha nem tudom meg, hogy ez egy 195 cm magas kép, és ráadásul egy 90 kilós fakeretben van. Őszintén remélem, hogy Hollywoodnak lesz annyi esze, hogy kiírja ezt a jelenetet a forgatókönyvéből, mert itt inkább a Matrix Trinity-ére fog hasonlítani a főhősnő, de majd meglátjuk, mit csinálnak belőle. Jó? Amit említettem, Brown összekeveri a figuránkat, és ugyanúgy nincsen rajta, nézzétek meg, az egy áldó kéz, a másik pedig egy mutató kéz. Tehát nincsen. igazság szerint semmiféle ilyen nagyon eretnek üzenet ezen az egész képen. Ugye Damron elhitette az olvasóival, hogy azért kellett újra megfesteni, mert hogy ez nagyon eretnek volt, és azért kellett. Most az a helyzet, hogy Leonardóról azt kell tudni, hogy sosem készült el időre. Ebből viszont megint baj lett, mert nem készült el időre, nem akarták kifizetni neki azt az összeget, amit eredetileg megbeszéltek. Vitatkozott a családdal, és az lett ennek a következménye, hogy ő anyagi szükségben ő eladta az első képet. Tehát egy másik csapatnak eladt az első képet. A Dián szereplő, vagy a kettővel arrébb, ott elnézést kérek, ott egy rossz dátum szerepel, tehát 1495 és 1508 között festette meg a másikat. Emlékezetből a tanítványai segítségével. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok rajzból, de én örülnék, hogyha először valamit így lefestenek, és másodszorra emlékezetből így menne nekem a dolog. Én nem látom annyira a jobb oldali. A jobb oldali a második, tehát. Jó? És akkor menjünk a harmadik képre. Ugye láttátok a könyvborítóját, Mona Lisa szerepel rajta. Damron szerint ez a világ legjobban dokumentált tréfája, amit Leonardo elkövethetett. Ő magát ábrázolja, női ruhában öltözve. Ráadásul ez igazság szerint nem is egy nő, nem is férfi, hanem a kettő együtt, tehát egy ilyen androgün személy, ami egyszerre hím is és nő is. Ez egy ilyen misztikus megfogalmazása a tökéletességnek, és a címe az is megdöbbentő, hiszen, hogyha fogod ez a ramáját, akkor Amon és Ízisz neve szerepel benne, tehát egy férfi és egy női istenségnek a neve szerepel benne, és ezek lennének azok a bizonyítékok, hogy ez valami tényleg titkos kódot képvisel. Hát nézzük meg a cáfolatát. Egyrészt az a gond, hogy a festő segédjének a lejtárjában nem Mona Lisa néven szerepel ez a festmény, hanem a Gioconda. Ezt a Mona Lisa nevet sokkal később az életrajzírója ragasztotta rá. Tehát, hogyha igaz Damronnak az az állítása, hogy a Mona Lisa elnevezéssel valamit üzenni akart, akkor igazság szerint nem Leonardo üzente, hanem az életrajzírója. Tehát itt megint valami nem stimmel. És az sem igaz, hogy ezt eltitkolták, ezt a képet, már abban a korban, amikor ezt lefestette, rengetegen másolták. Tehát ez egy ismert kép volt már akkor is. Jó, művészettörténetben nagyon gyenge vagyok, úgyhogy szerintem ugorjunk tovább. Le Dossier Secret, jól mondtam? Majdnem jól mondtam. Azt szeretném megvizsgálni itt ebben az utolsó pontban, hogy azok a dokumentumok, amelyekre hivatkozik ez a regény, azok honnan származnak. Jó? És először nézzük meg, ott a kép bal oldalán egy ilyen fólia, lapocska van, amiben a bizonyos Le Dossier Secret-ben található, és akkor ezzel kapcsolatosan Damron mit mondott. A történelem egy bizonyos dátumának elérkezésével a testvériség és Sionrend megtöri a hallgatást, és végső diadalt arat azzal, hogy a világ tudomására hozza a Sangreal dokumentumok tartalmát, és közhírré teszi Jézus Krisztus igaz történetét. Ez egy olyan történet, aminek nagyon sokan utána néztek és utána jártak. Ugyanis nagyon érdekes volt a történet, próbálkoztak többen erre hivatkozni, hogy ez egy valóságos dokumentum. De a helyzet az, hogy ez az egész történet egy blöff. 1956-ban jegyeztek be egy Sionrendben egy jobboldali csoportosulást, a vezetőjét látod ott a képen, őt Pierre Plantardnak hívják. Ő alkotta ezeket a dokumentumokat, illetve készítette el egy hamisítóval, és az egyik csatlósa az bevitte a Párizsi Nemzeti Könyvtárba. Tehát oda berakták az összes többi irat közé. Az volt a célja eredetileg, hogy bizonyítsa, hogy ő, Plantard, a merovingoknak a leszármazottja, és éppen ezért jogosan kérheti a francia királyi trónt saját magának, a francia köztársaságban. Azért gondoljatok bele, hogy akkor már Franciaország mióta köztársaság. Tehát ez egy jobboldali csapat, aki azt akarta elérni, ilyen revizionista törekvése volt, hogy Plantardból királyt csináljon, ezért hamisítottak. Egyébként 4 voltak összesen. Ez a hatalmas szavazóbázis, ha belegondoltok. Na most ezt a történetet felkapta az a három szerző, akinek a könyvét megmutattam, az Abvéditkát, és utána publikálták ezt az egészet. Viszont ők összekötötték azokkal a bizonyos Meroving gondolatokkal, hogy Jézus Krisztus utódai beházasodtak a Meroving házba. Tehát gyakorlatilag azt kezdték el bizonygatni, hogy Plantár és bizonyos emberek, azok Jézus Krisztus leszármazottai. Na most ettől már Plantár is megfelelően megijedt, hogy ebből mi jön ki. Úgyhogy 84-ben bejelentett, hogy ő kilépett. Tehát köszöni szépen, ő már ennek tűnt közelébe sincsen, és neki ehhez semmi köze. És aztán maga a rend is csendben felszívódott. De mindig újra és újra előjött ez a dolog, úgyhogy végül a BBC a legjobb embereit ráküldte a témára, és 96-ban egyértelműen bizonyította azt, hogy az egész egy csalás. Tehát egy jól megszervezett csalással van dolgunk. Szeretnék még egy idézetet olvasni, de ez már nem Dan Brown, hanem az a forrás, amit Dan Brown felhasznált. Konkrétan nem ismerünk olyan embert, akire egyszerűen rámutathatnánk, és azt mondhatnánk, hogy ő Jézus egyenes ági leszármazottja. Manapság legalább egy tucat olyan család él. Ezek közé tartozik a Habsburg-Lotaringiai ház, akik jelenleg Lotaringia címezetes hercegei és Jeruzsálem királyai. Hát nem kérdeztük meg Habsburgot a kérdéssel kapcsolatosan, de az a gyanúm, hogy valami olyasmit válaszolna, hogy hát kérem szépen, ezen lehet gondolkozni, bár nem érdemes. Akkor nézzük meg, hogy mit vettünk át. Tehát láttunk gnosztikus evangéliumokkal kapcsolatos tényeket, és állíthatjuk, hogy nem támasztják a Dan Brown elképzeléseit. Megnéztük, hogy mi történt pontosan a nicei zsinaton, és mikor keletkezett az új szövetség, amelyek szintén nem támasztják alá ezt az alternatív történelmet. Középkori legendákat is felhoztunk, és ez alapján is mondhatjuk, hogy szintén Dan Brown állításai nem felelnek meg a valóságnak. Leonardo festményeiből láthattuk, hogy nem mutatnak ilyen titkos kódokat, és nem lehet ilyesmire appellálni. És láttuk a Sion rendről is, hogy igazság szerint ez néhány embernek a butasága volt egy nagyon meghatározott cél érdekében. A könyve hatását egy kicsit vizsgáljuk meg. Tehát látjuk, hogy felbosszantott történészeket, meg vallástörténészeket, meg művészettörténészeket, zsidókat, keresztényeket, szabadkőműveseket egyaránt. Könyvek sokassága jelent meg mellette és ellenet. Ide kihoztam néhányat, csak fölemelem őket, hogy lássátok. Magyarul egy tucat jelent meg. Most angolul meg németül ehhez képest külön polcrendszerek vannak a Dan Brown-nal kapcsolatos irodalom. És akinek van tévéje, az láthatott jó néhány dokumentumot mellette is ellene. Tehát, hogyha néztétek az elmúlt években ezeket a tévécsatornákat, hogy 2003-ban jelent meg, ha jól emlékszem a könyv, azóta rengetegen foglalkoztak ezzel. Ráadásul május 18-án lesz a magyar premierje a filmnek, amit Hollywoodban gyártanak. Azt hiszem Tom Hanks lesz Langdon, és már nem emlékszem a francia hölgyre. Köszönöm, Odettatu, köszönöm. Gondolkozzunk el rajta, hogy mi lehet szerintetek a szerzőnek a célja. Egy alternatív történelmet megírni, vagy egészen más. Jó? Én erre nem is adok választ, mindenki konkluzáljon saját magának. Tanulságok. Te néhány tanulságot összefoglalnék azért ezzel az egésszel kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy ne hagyd magad becsapni. Ezt félesen komolyan mondom, mert nagyon sok embernek ez a világnézetét megzavarta. Nem csak egyszerűen a hitét, hanem gyakorlatilag Dan Brown azt állított, hogy rajta kívül mindenki hülye. Az összes történész, az összes művészettörténész, ő tudja egyedül, hogy mi történt a világban. Jó? Tehát nézzetek utána. Nem szeretnék én itt észt osztogatni, tehát nem arról van szó, hogy én most elmondom neked az igazságot, hanem arról, hogy nézz utána. A másik, amit keresztényeknek mondanék. Ismerd meg a hited alapjait. Ha te tudod, hogy mi történt Nicában, ha te tudod, hogy milyen keresztény források vannak a Biblián kívül, netalán talán még tudod is, hogy mi szerepel a Bibliában, akkor azért eléggé megerősíthet téged abba, hogy ez egy fikció annak ellenére, hogy történelmi munkának próbálták bemutatni. Jézus mennyasszonyát keresgettük itt végig, meg házasságát, meg ilyesmit. Van egy jó hírem, Jézusnak van mennyasszonya. Ugye mindenki tudja, Pál apostol is ír róla, Jézus maga is hivatkozik rá Máté 25-ben, Jézus mennyasszony az egyház. Aztán Jézusnak van családja, Istennek vannak gyermekei, János evangélium első fejezetében mindenki elolvashatja, hogy az övéi közé jött, de nem fogadták be Jézust. Viszont voltak, akik befogadták, és azoknak adott Isten hatalmat arra, hogy az ő fiai legyenek. Tehát Jézusnak van családja, létezik családja. És ezek után megkérdezem úgy mindenkitől, és mindenki válaszolja saját magának, hogy egy 21. századi szerzőnek hisz, vagy egy első századi apostolnak. De én úgy érzem, hogy a leghitelesebb forrás Jézusról mai napig is a Biblia. Erre részleteiben majd kitérek a harmadik előadásban, de én úgy látom, hogy a leghitelesebb forrás ott van a polcodon. Le kell venni, el kell olvasni. És hogy olvassam ezt a könyvet? Szerintem igen. Meg is mondom, hogy miért. Mert ha olvasod a Bibliát, meg olvasod ezt a könyvet, akkor tudod, hogy mi a kettő között a különbség. Azok az emberek, akik csak ezt a könyvet olvasták, azoknak viszont segíteni tudsz annak a megítélésében és megértésében, hogy tulajdonképpen mi szerepel a Bibliában, és hogy mi alapján gondolod te azt, amit gondolsz Istenről, Jézus Krisztusról. Tehát én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy ne dobj el az agyát, kritikával olvassa el a könyvet, hogy legyen alapja arra, hogy másokat hozzásegíthessen ahhoz, hogy a Bibliát elolvashassák. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor egy irodalomjegyzéket még a végére feldobunk.